Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 417. dicséretünk első versét. A 417. dicséretünk első versét énekeljük, mely így kezdődik: Jöjjetek Krisztus dicsérni. Leülve folytassuk tovább Istenünk magasztalását, és énekeljük a 803. dicséretünket. A 803. dicséretünket énekeljük, melynek első verse így kezdődik: Az Úrnak zengjen az ének. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Istenünk igéjét a Királyok könyve második könyvéből olvasom, a 22. és 23. fejezet válogatott verseiből, az ige hosszúságára való tekintettel a felolvasott ige szakaszt leülve hallgassuk meg. Nyolc éves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett. Jósiás király 18. évében történt, hogy a király elküldte Sáfán kancellárt az úrházába ezzel a megbízással: menj el Hilkiá főpaphoz, hogy szedje össze az úrházában összegyűlt pénzt, hogy javítsák ki a templom rongálódásait. Egyszer csak így szólt Hilkiá főpap Sáfán kancellárhoz: ezt a törvénykönyvet találtam az úrházában. Jelentette Sáfán kancellár a királynak, hogy Hilkiá főpap egy könyvet adott át neki, és felolvasott belőle Sáfán a királynak. Amikor a király meghallotta a törvénykönyv igéit, megszaggatta a ruháját, majd ezt a parancsot adta a király: Menjetek, kérdezzétek meg az Urat, hogy mit jelentenek ennek a megtalált könyvnek az igéi rám, és az egész népre, Júdára nézve. Mert nagy haragra indulhatott ellenünk az Úr, mivel nem hallgattak elődeink ennek a könyvnek az igéire, és nem tették meg mindazt, ami a számunkra megvan írva. Hilkiá főpap, Ahikám, Akbor, Sáfán és Aszájá tehát elmentek Hulda prófétanőhöz. Hulda így szólt hozzájuk, ezt mondja az Úr, Izrael Istene. Mondjátok meg annak az embernek, aki hozzám küldött benneteket. Ezt mondja az Úr. Én veszedelmet hozok erre a helyre és lakóira, annak a könyvnek minden igéje szerint, amelyet Júda királya elolvasott. Mert elhagytak engem, és más isteneknek töménesztek, hogy bosszantsanak engem kezük minden csinálmányaival. Ezért lobbant fel lángoló haragom ez ellen a hely ellen, és nem alszik ki. De mondjátok meg Júda királyának, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek az Urat. Ezt mondja az Úr azokról az igékről, amelyeket hallottál. Mivel megrendültél, és megaláztad magad az Úr előtt, amikor meghallottad, hogy mit jelentettem ki erről a helyről és lakóiról, hogy milyen pusztulás és átok vár rájuk, megszaggattad a ruhádat, és sírtál előttem, azért én is meghallgatlak, így szól az Úr. Ezért gondoskodom róla, hogy őseid mellé temessenek, és békességgel kerülj a sírodba. Neked nem kell meglátnod mindazt a veszedelmet, amelyet erre a helyre hozok. És megvitték a választ a királynak. A király ekkor magához gyűjtötte Júda és Jeruzsálem véneit, azután fölment a király az úrházába, és vele együtt valamennyi júdai férfi és Jeruzsálem minden lakója, a papok és a próféták, meg az egész nép apraja nagyja. És felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az úrházában találtak. Majd kiállt a király az emelvényre, és szövetséget kötött az Úr színe előtt, hogy az Urat követik, parancsolatait és intelmeit és rendelkezéseit teljes szívükből és teljes lelkükből megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelyek megvannak írva abban a könyvben. És az egész nép elfogadta ezt a szövetséget, ezután megparancsolta a király Hilkiá főpapnak, a helyettesének és az ajtóőröknek, hogy hordjanak ki az Úr templomából minden olyan fölszerelést, amely Bálnak, Asérának és az ég minden seregének készült. Elégette azokat Jeruzsálemen kívül, a Kidrón mezején, és a Hamut Bételbe vitette. Isten tegye áldottá igéje hallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, azt énekeltük az énekbe, hogy az Úrnak zengjen az ének. De te látod, hogy számunkra mennyire képtelenség minden napunk minden pillanatában a te dicsőségedre élni. Mennyi mindennel van tele a szívünk is, ahogy Júda országa volt tele bálványokkal. Te látod az elmúlt hetünket, az örömünket, amikor talán nem adtunk neked hálát, vagy a nehézségeinket, amikor talán annyira stresszeltünk valamint, hogy nem tudtunk rád figyelni, vagy a kísértéseinket, amikor nem tudtunk a te gyermekeidhez méltóan élni. Kérünk, bocsáss meg ezeket nekünk. És kérünk add, hogy ezeket most itt a templomban letehessük te eléd, és a te kegyelmeddel telve mehessünk majd el innen. Kérünk, te légy ma itt velünk szent lelked által, te áld meg ezt az Isten tiszteletet, hogy egyen-egyenként meghallhassuk a te igédből és az ige hirdetésből azt, amit te ma a szívünkre akarsz helyezni. Így áld meg most kérünk az Isten tiszteletünket a te jelenléteddel. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük az 590. dicséretünk első versét. Az 590. dicséretünk első versét énekeljük, mely így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumából, a Lukács evangéliuma 6. fejezetéből, a 46-tól a 49. versig terjedő igeszakaszból. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Megmutatom nektek, kihez hasonló az, aki hozzám jön, hallja beszédeimet és cselekszi azokat. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki mélyre ásott, és a kősziklára alapozott. Amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallja beszédeimet, de nem cselekszi azokat, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát. Beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult. Leülve hallgassuk meg az ige hirdetést. Október 31-én a reformáció ünnepére készülünk, és most a vasárnaponként az 5 szólát vesszük végig, és előző héten a Solus Christus, tehát egyedül Krisztus volt az ige hirdetés témája, ezen a héten pedig a Sola Scriptura, tehát egyedül a Szentírás lesz az, ami a téma lesz. És most 3 dologról fogok beszélni. Az első, hogy miért jó, ha Isten igéjére alapozzuk az életünket. A második, hogy hogyan tudjuk egyre inkább erre az igére alapozni az életünket. A harmadik pedig, hogy hogyan tudunk megmaradni ezen az alapon. Tehát az első, hogy miért jó, ha Isten igéjére alapozzuk az életünket. Amikor Isten igéjéről, Isten törvényéről beszélünk, az kicsit olyan, mint a kressz. Lehet, hogy nem jó példa, mert biztos van, aki szeretnék átmenni a halvány rózsaszínen és bizonygatni, hogy az nem váltott még pirosra, de nyáron egy tanulmányút miatt volt lehetőségem Nápolyban vezetni egy mikrobuszt, és Nápolyról tudni kell, hogy az egy nagyon leharcolt, szétkoptatott maffiaváros, és ott aztán tényleg nincsenek szabályok. Vagy ha vannak is, senki nem tartja be. A legtöbb helyen nincsenek jelzőlámpák, nincsenek fölfestve a sávok, mindig annyi autó megy egymás mellett, ami épp elfér, az autók közt meg egy csomó kis motoros kacskaringózik, és ha jön egy kereszteződés, ahol két ilyen többsávos út egymásba torkollik, akkor ott kész káosz alakul ki. Egy csomószor kellett satúfékezni, meg padlógázazni, meg félrerántani a kormányt, nehogy belénk jöjjenek mások, mert mindenki nagyokat fékez, dudágat, próbál előrébb jutni a maga módján. Az sem számít, ha nem a szabályok szerint mennek, az sem számít, ha leszorítják a másikat, az sem számít, ha kicsit meghúzzák a másik autóját, csak én valahogy jussak már előrébb. És az elsőként felolvasott ige szakaszban, az ószövetségi igében is valami ilyesmi volt Júda népe, hogy Isten törvénye létezik, csak éppen nem tartják be. És aki betartja, az is csak részben tartja be. Mindenki próbál valahogy előrébb jutni, próbálja valamilyen módon elérni, hogy meglegyen a napi betevője, hogy jó legyen a termés, elmúljanak a betegségek, előrébb jussanak a ranglétrán. És ha elérkeznek az életükben egy-egy nehezebb időszakhoz, egy-egy kereszteződéshez, akkor ott kész káosz alakul ki. És mindenféle segítséggel próbálnak előrébb jutni. Ha éppen bálványokkal, akkor azzal. Ha éppen halott idézőkkel, meg jósokkal, akkor azzal. Ha éppen a saját gyereküket kell feláldozni a bálványoknak, ahogy Jósiás király nagyapja Manassé király is tette, akkor azzal. Júda népe teljesen eltávolodott Isten törvényétől, és állt még ugyan a templom, részben tisztelték is Istent, de nem neki szolgáltak, és nem tőle várták a segítséget sem. Olyanok voltak, mint Jézus példázatában azok, akik hallják Isten igéjét, de nem cselekszik azt. És lehet, hogy néha mi is ilyenek vagyunk. Halljuk Isten igéjét, de miért kéne kizárólag arra alapozni az életünket? A nápolyi vezetéshez visszatérve én kimondottan élveztem, hogy nem voltak szabályok, meg kis adrenalinos helyzet volt, meg az én kezemben volt az irányítás, és az életünkben is biztos sokszor élvezzük, hogyha a mi kezünkben van az irányítás. Miért kéne mindenben Isten igéjére alapozni, ha az teljesen eltér a 21. századi normáktól? Mi nem élvezhetjük az életet csak a hitetlenek? Mi nem irányíthatjuk az életünket csak a hitetlenek? Egy csomó dolog meg van tiltva, egy csomó dolog nem szabad. Mégis mire jó, ha Isten igéire alapozzuk az életünket? Ez két dolog miatt jó. Az egyik, hogy előbb-utóbb elérkezünk egy-egy kereszteződéshez az életünkben, ahol még nagyobb a káosz, és ahol át kell jutnunk valahogy. És egy olyan helyen, ahol nincsenek szabályok, egy többsávos kereszteződésbe, csúcsforgalomba szinte lehetetlen karcolás nélkül átjutni. Ha az életünket nem Isten törvénye szerint éljük, akkor a krízis helyzeteket lehetetlen megúszni anélkül, hogy megsérülnénk benne. Gondoljunk csak például egy házasságra. Ha jön egy kísértés arra, hogy megcsalja valaki a házastársát, és nem Isten törvényére alapozza az életét, akkor ez a kísértés egyre csábítóbb lesz. És egy adott pillanatban talán élvezi a dolgot, de valójában tönkre teszi az egész életét, a házasságát, a családját. Vagy ha egy betegségben szenvedünk, és nem Isten törvényére alapozzuk az életünket, akkor lehet, hogy mindenféle természetgyógyászoktól kérünk segítséget, és olyan gonosz erőkre nyitunk kaput, ami után csak Krisztus tud megszabadítani minket abból. Tehát az egyik dolog, ami miatt jó, ha Isten igére alapozzuk az életünket, az az, hogy a nehézségekben, az élet viharaiban van egy biztos iránytünk arra nézve, hogy mi a helyes és mit kell tennünk. A másik, ami miatt jó, ha Isten igére alapozzuk az életünket, az az, hogy nem ingadozunk, ha ellentmondásokba ütközünk. Ugye ismerjük a mondást, hogy a legjobb hazugság a féligazság, és ez az ördögnek az egyik kedvenc fegyvere, a féligazság, mert ezt könnyebben elhisszük. 1517-ben is az volt a reformációra azért volt szükség, mert addigra már az egyházban rengeteg féligazság terjedt. Ha megnézzük a kor zsinatait, meg a pápáinak a kijelentéseit, rengeteg olyan kijelentésük volt, ami egy kiragadott igére utal, és így volt benne némi igazság, mert úgymond az Isten igére alapozták, csak éppen nem volt összhangban a teljes szentírással, hanem csak egy-egy igére utalt. De ha mi a teljes szentírásra alapozzuk az életünket, akkor nem fog minket elbizonytalanítani egy-egy tévtanítás, vagy egy-egy egyházi vezető botránya, vagy nem megfelelő kijelentése. Még biztosan emlékszünk arra, hogy a pápa nemrég kijelentette, hogy meg lehet áldani a melegházasságokat. És most nem a katolikus testvéreinket akarom bántani, mert lehet, hogy 10 év múlva a magyarországi református egyházba fognak hasonló tévtanok terjedni. És akkor a mi hitünk is meginokhat, mert nem tudjuk, hogy ez most Isten törvényével megegyezik-e, vagy szembe megy vele. De ha a teljes szentírásra, Isten törvényére alapozzuk az életünket, akkor nem fogja a hitünket megingatni egy-egy támadás, amit a gonosz tesz a keresztények közösség ellen. Tehát ha néha nehéz is, meg néha emiatt le kell mondanunk egy-egy élvezetről, akkor is jó, ha a szentírásra, Isten törvényére alapozzuk az életünket, hiszen az élet viharaiban is meg tudunk maradni, és a hitet próbáló pillanatok sem ingathatják meg az életünket. Most azután, hogy megnéztük, hogy miért jó, ha Isten igére alapozzuk az életünket, nézzük meg, hogy hogyan tudjuk egyre inkább erre alapozni az életünket. Úgy tudjuk egyre inkább erre alapozni az életünket, ha nem az Isten igéjét akarjuk ráépíteni a mi alapjainkra, hanem az Isten igéjének az alapjára akarjuk ráépíteni a mi életünket. Tehát Isten igéjét nem arra használjuk, hogy alátámasztjuk a saját igazságunkat, hanem hogy őszintén megnézzük azt, hogy Isten mit vár tőlünk. Mert sokszor úgy járunk, hogy már csak akkor keressük Istent, amikor baj van. Akkor próbáljuk a szentírásra alapozni az életünket, mikor már bajba vagyunk. És ilyenkor lázasan lapozgatjuk a Bibliát, hogy Isten hozza már elénk azt a választ a kérdésünkre, de ilyenkor valójában nem a teljes szentírásra alapozzuk az életünket. Ráadásul sokszor, mikor ilyet csinálunk, akkor nem is kapunk választ a kérdésünkre, mert valójában, ha így lázasan lapozgatjuk a Bibliát, már rég eldöntöttük, hogy mit akarunk tenni, és nem őszintén kérdezzük meg az Urat, csak a saját akaratunkat akarjuk az igével igazolni. És ilyenkor nem önismeretre, hanem önigazolásra használjuk az igét. Nem a Szentírás alapjára építjük fel az életünket, hanem az életünk alapjára próbáljuk fölhúzni a Szentírást. És a legrosszabb, hogy a gonosz ezt nagyon jól ki tudja használni. Ugyanis, ha nagyon erőltetjük, akkor addig lapozgatjuk a Bibliát, míg végül csak kiolvassuk belőle Isten akaratát, ami persze nem Isten akarata, csak egy kiragadott ige, amivel alá tudjuk támasztani a saját akaratunkat. Mint ahogy tették ezt a reformáció előtti pápák meg zsinatok. Vagy klasszikus példa erre az, ami az egyik ismerősömmel történt. Egy nagyon szép lányról beszélünk, és egy keresztény kollégiumban rövid idő alatt három fiú is odament hozzá, hogy Isten kijelentette nekem, hogy te leszel a feleségem. Mert hát mindhárom fiú addig lapozgatta a Bibliát, míg kiolvasták belőle ezt. Hát szegény lány már a harmadikat úgy küldte el, hogy látom, hogy Isten nagyon szeret engem, hogy három férjet is adni akar nekem, de majd mondom neki, hogy egy is elég lesz. Tehát ha nem őszintén kérjük ki az Isten véleményét, hanem már mi eldöntöttük, hogy mit akarunk, és csak az igével próbáljuk meg igazolni, akkor azzal csak magunknak teszünk rosszat. Mert valójában nem voltunk kíváncsiak arra, hogy Isten mit akar az életünkkel, hanem mentünk a magunk feje után, és mikor baj volt, megkérdeztük ugyanaz Urat, de azt sem őszintén tettük. De ugyanez előfordulhat egy-egy nehezebb élethelyzetben is, amikor válaszút elé érünk és dönteni kell. És ha önigazolásra használjuk az igét, nem pedig önismeretre, akkor pont olyanok leszünk, mint a példázatban a ház, ami nem sziklára épült. Hallgatjuk Isten igéjét, csak éppen nem a szerint élünk, mert a saját akaratunkat magyarázzuk bele az igébe. És olyanok leszünk, mint Jeremiás könyvében a hamis proféták, akikről azt írja az ige, hogy saját szívük látomását hirdetik, nem azt, amit az Úr adott. És időnként előfordul, hogy ezt még olyan mesterien is űzzük, hogy a saját butaságainkat Isten igéjével alátámasztjuk, aztán meg csodálkozunk, ha nem működik. Istenre fogjuk, hogy hát, de ő mondta ezt, úgyhogy ha nem működik, az biztos az ő tervének a része. És magunkból csinálunk mártírt, hogy aki Krisztusért szenvedünk, holott valójában nem is a Krisztusért szenvedünk már, hiszen csak a saját butaságainktól szenvedünk, mert nem az Isten igére alapoztuk az életünket, mert nem rendeltetésszerűen használtuk a Bibliát. Mert valójában nem voltunk kíváncsiak arra, hogy Isten mit akar az életünkkel, hanem mentünk a magunk feje után, és mikor megkérdeztük az Urat, akkor azt sem őszintén tettük. És így a gonosz nagyon könnyen félre tud minket vezetni. És ezért van arra szükség, hogy egyben lássuk a Szentírás, hogy ne csak egy-egy igeverset olvassunk el, mint valami horoszkóp, ne csak akkor olvassuk, amikor baj van, hanem tanulmányozzuk is. És ez a második a kérdésre adott válasz, hogy hogyan tudjuk egyre inkább ráalapozni az életünket. Tehát az először az volt, hogy Isten akaratát keressük, és nem a saját akaratunkat szuszakoljuk bele Isten igéjébe. A második pedig az, hogy tanulmányozzuk is az Isten igéjét. Ahogyan Jósiás királynak is felolvasták az Úr törvényét, aztán ő megkérdezett egy prófétát, hogy mit jelentenek ezek az igék rájuk nézve, és aztán az egész nép előtt is együtt is felolvasták a törvényt. Nekünk is tanulmányoznunk kell az igét egyenként és együtt is. Ez alatt a tanulmányozás alatt pedig valami olyasmit értek, mint a természet kutatása. Hogyha mindig csak mikroszkóp alatt vizsgáljuk a körülöttünk lévő világot, akkor nem fogjuk észrevenni a nagyobb összefüggéseket. De ha mindig csak távcsővel vizslatjuk az eget, a világűrt, akkor nem fogjuk észrevenni a körülöttünk lévő apró dolgokat. Ha a Szentírás olvasásakor belebonyolódunk egy-egy igeversbe, vagy egy-egy szó mélységébe, akkor nem fogjuk látni a nagy üdvtörténeti összefüggéseket. De ha folyamatosan csak a Szentírás nagy összefüggéseit nézzük, akkor nem fogjuk észrevenni azt, hogy Isten mit akar nekünk üzenni akár egy-egy szó által is. Mert ahhoz, hogy értsük az igét, és a teljes Szentírásra tudjuk alapozni az életünket, mindkettőre szükség van. És ezt jó, ha gyakoroljuk, hogy van, amikor elolvasunk egy-egy nagyobb szakaszt, akár egy-egy levelet, egy-egy újszövetségi levelet, máskor megállunk egy-egy igevers felett, és azon az egy versen elmélkedünk. Tehát nagyobb összefüggéseibe és mélységeibe merülve is megismerjük az Isten igéjét, és miután már ismerjük az Isten igéjét, és miután már nem a saját akaratunkat próbáljuk beleérteni a Szentírásba, azután a harmadik dolog, ami hoztam válasznak arra, hogy hogyan tudjuk egyre inkább ráalapozni az életünket, azaz, hogy kirakunk mindent az életünkből, ami nincs összhangban a Szentírással. Hogy nem hagyunk helyet a bálványoknak. A felolvasott Ószövetség ige szakaszban ugyanis nem az volt a baj, hogy nem tisztelték Istent, hanem az, hogy helyet hagytak a bálványoknak is. Ebben az ige szakaszban felolvasnak a királynak az Isten törvényéből, és a király nagyon megijed, hiszen addigra már rengeteg dolog rárakódott az Istenbe vetett hitükre. És aztán miután Jósiás király elérte, hogy a nép újra szövetséget kössön Istennel, kiraktak mindent Júda földjéről és a templomból, ami nem volt összhangban az Isten törvényével. Mert előtte már ott tartottak, hogy nem csak Isten tisztelték, hanem a bálványokat is. És a mi esetünkben, hogyha magunk életét nézzük, akkor a bálvány alatt érthetünk minden olyan dolgot, ami fontosabb Istennél, vagy egyenrangúnak tartunk az Isten igéjével, és így távol tart minket attól valójában, távol tart minket valójában az Úr tiszteletétől. Mert az Úr kizárólagosságot vár tőlünk. Azt mondja az ige, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Tehát bálványok azok a dolgok, amiket olyan fontosnak már Isten igéjével egyenértékűnek tartunk, hogy elvonnak Istentől. És lehet, hogy mi is olyanok vagyunk néha, mint Júda népe. Próbálunk előre haladni valamilyen módon az életünkbe. Lehet, hogy van, aki kabala segítségével próbál egy-egy vizsgán vagy megmérettetésen túl lenni. És sajnos keresztjének esetén még egy Jézus feliratos karkötő is válhat kabalává, hogyha attól várjuk a segítséget, és valójában nem Istentől. Vagy lehet, hogy van, aki a szerencse segítségével akar előrébb jutni. Nekem például az egyik rokonom nyert egy autót egy élelmiszerüzletlánc szerencsejátékán, és hát nem volt áldás azon az autón. Egyrészt balesetet is szenvedett vele, másrészt mindig ment rajta a veszekedés. Tehát attól, hogyha szerencsében bízunk, az is olyan, hogy még ha látszólag nyerünk is, valójában akkor is veszítünk vele. Vagy lehet, hogy van, aki mindenféle kristálykövek segítségével próbál gyógyulni a betegségeiből. De az is lehet, hogy mi, akik most itt vagyunk, ezeken már rég túl vagyunk, elhagytuk ezeket, mert láttuk, hogy összeegyeztethetetlen a Szentírással, de közben valahol mégis eltűnik a gondolkodásunkból Isten törvénye. Lehet, hogy nem olyan ördögtől való dolgokkal próbálunk előrébb jutni, mint a világ, csak éppen úgy, hogy közben nem figyelünk a másikra, próbáljuk előteremteni a napi betevőt, cserébe feláldozzuk a családunk békességét, vagy éppen szeretnénk sikeres szülők lenni, akiknek a gyereke a legjobb, a legokosabb, a legudvariasabb, és a siker oltárán feláldozzuk a gyerekeink pszichés mentális egészségét, vagy éppen szeretnénk jó karrierbe futni, és feláldozzuk a legközelebbi szeretteinkkel eltöltött időt. Próbálunk valahogy előrébb jutni az életben, dudálgatunk, megkarcolunk másokat, és miközben észre sem vesszük azt, hogy ezek válnak a bálványainká, a közben már rég nem az Isten igéjére alapozzuk az életünket. Tehát hogyan tudjuk egyre inkább ráalapozni az életünket? Ha újra és újra tudatosítjuk, hogy egyrészt mi az Isten igéje, másrészt megvizsgáljuk, hogy mi az, ami a mi életünkben nincs összhangban a teljes Szentírással. És most azután, hogy megnéztük, hogy miért jó, ha Isten igéjére alapozzuk az életünket, és hogy hogyan tudjuk egyre inkább ráalapozni az életünket, nézzük meg, hogy hogyan tudunk megmaradni ezen az alapon. Ha az életünket egy növénynek képzeljük el, akkor nagyon fontos, hogy mélyen meglegyünk gyökerezve az Isten akaratában. Ehhez pedig az kell, hogy naponként locsolgassuk életünket az igével. Naponként olvassuk a Szentírást, hogy Isten akaratában meggyökerezve ténylegesen magunkba tudjuk szívni a tartalmát, és már belülről fakadóan tudjunk dönteni egy-egy helyzetben. Mert a lelkünket nem úgy kell meglocsolni, ahogy a virágot szoktuk meglocsolni. Egyik barátnőm mesélte, hogy járt olyan boltban, ahol már eleve így vannak kiírva virágok, hogy virág, ami 3 nap után döglik ki locsolás nélkül, virág, ami 1 hét után kezd el senyvedni locsolás nélkül, virág, amit haza se vigyél, mert nálad egyből kipusztul. Tehát a lelkünket nem így kell meglocsolni, mint ahogy a virágot, hanem Isten igéjével minden nap meg kell locsolni. Mert hogyha csak időnként locsoljuk meg, akkor közben megnézzük, hogy vajon meddig bírja, megnézzük, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy valami nagyobb lelki vihar elvigye, amit az életben felépítettünk, elvigye az emberi kapcsolatainkat, a házasságunkat, a családunkat. Nem, hanem legjobb, ha naponként töltekezünk vele, és így egyre inkább a részünké válik. És már tényleg belülről fakadóan tudunk egy-egy élethelyzetbe döntést hozni Isten szent lelke segítségével. Erre azért van szükség, mert a keresztény ember élete az nem olyan, mint egy alföld. A keresztény ember élete az nem egy teljesen sík hortobágyi puszta, hanem egy hegyes, völgyes út. Miután megtérünk és elindulunk a megszentelődés útján, tehát egyre szentebb életet igyekszünk élni, hogy egyre inkább a mennyei élethez hasonuljunk, az nem fog menni hullámvölgyek nélkül. Mert sajnos egy-egy újabb életszakaszban, újabb életkorban olyan kísértések jönnek fel, amikre addig azt hittük, hogy na ilyen velem biztos nem fog megtörténni. De sajnos megtörténik, mert sajnos egy-egy újabb életszakaszban, újabb élethelyzetben, újabb életkorban újabb kísértésekre válunk fogékonyabbá. És ha régóta hitben járunk, akkor is vannak hullámvölgyek. És lehet, hogy mi már kívülről tudjuk a Bibliát, már tudjuk a nagy összefüggéseket, meg látjuk az apró részleteket is, és ezért talán nem is érezzük szükségét annak, hogy naponként éljünk az ige olvasás lehetőségével, nem érezzük szükségét, hogy naponként elmélyüljünk az ige mellett, mert egy csomó időt vesz igénybe. Helyette rengeteg hasznos dolgot lehetne csinálni, nem? Sőt, még ott van a legnagyobb féligasság is, hogy ahelyett, hogy igét olvasunk, inkább menjünk el és csináljunk valakivel valami jót. És akkor elmarad ugyan az elmélyült igeolvasás, de helyette tettünk valami jót. A gond ezzel csak az, hogy mivel egy-egy újabb életszakaszban újabb bűnökre, újabb kísértésekre leszünk fogékonyak, ezért egy-egy újabb életszakaszban újabb dolgokat kell észrevennünk az igéből. Igeolvasásnál újabb dolgokra eszmélünk rá. És ezekre csak akkor tudunk ráeszmélni, ha olvassuk rendszeresen, elmélyülten a Szentírást. Ahogyan a sziklára épített alapnál is mélyre le kell ásni. De ha nem olvassuk továbbra is olyan elmélyülten az igét, mint ahogyan sokan a megtérésükkor olvassák, akkor könnyen elbukunk a gonosz újabb kísértése idején. El kell hinnünk az, hogy Isten még évekkel, évtizedekkel a megtérésünk után is tud újat mondani nekünk. Ha még évekkel, évtizedekkel a megtérésünk után is tudjuk úgy olvasni a Bibliát, hogy őszintén szeretnénk fejlődni az Isten ismeretben és az önismeretben, akkor újabb és újabb dolgokra fogunk rácsodálkozni a Szentírás alapján. A felolvasott ószövetségi igeszakaszban Júda népe azért volt már ennyire istentelen, mert egy-egy újabb király idején újabb és újabb bálványokat engedtek be az életükbe. Az Isten törvényének így viszont egyre kevesebb hely maradt. És ahelyett, hogy egyre előrébb jutottak volna az Isten tisztelésében, elbízták magukat, és csak egyre távolabb kerültek attól. És Júda népének is szüksége volt arra, hogy egyszer csak megálljon, és ráeszméljen arra, hogy már milyen távol jár az Isten törvényétől. Megálljon, és újra szövetséget kössön az Úrral. Ahhoz, hogy valóban az igére alapozzuk az életünket, és valóban hitelesen tudjuk élni az igét, ahhoz folyamatosan kell az egyedül és a közösségben történő elmélyült igeolvasás. Krisztus születése előtt több mint 600 évvel a júdaiak kidobták az országukból a bálványokat, és számukra már egyedül a Szentírás volt az, ami számított. 1517-ben a reformációkor szintén kiraktak mindent a templomból, ami nem volt összhangban a Szentírással, és egyedül a Szentírás volt az, ami számított. Most 2024-ben előttünk is ott van Isten igéje, hogy észrevegyük, hogy mi az a mi életünkben, vagy a körülöttünk élők szokásaiban, ami nincs összhangban a Szentírással, és ami nincs összhangban a Szentírással, azt akkor is el kell hagynunk, ha sokan követik, és akkor is el kell hagynunk, ha mások nem is értik, hogy mi miért nem akarunk úgy élni, úgy gondolkodni, mint ahogy ők. Volt egy szlogen, hogy aki lemarad, az kimarad. Ma sokan félnek attól, hogy kimaradnak az életből, kimaradnak a világból. Ezért nem ásnak mélyre Isten igéjében. Ezért csak a felszínen építkeznek. De ez az, ami miatt elsodorja az életük építményét, a kísértés és a próbák árvize. Muszáj mélyre ásnunk a teljes Szentírásban, együtt látnunk azt, hogy egyszerre lássuk benne a bűnre haragudó, de végtelenül kegyelmes Isten, épp úgy, mint a gondviselő, de a gondviselését általunk is végző szerető Istent. Ha nem tudjuk, hogy mi az, ami nincs összhangban az életünkkel a teljes Szentírással, akkor keressük Istent őszintén megkérdezve őt, hogy mi az ő akarata. Értsük meg Isten törvényéből, ha változtatnunk kell, de fogadjuk el az ő kegyelmét, ha magunktól nem tudunk valamin változtatni. És ennek a hitelességével és Isten szeretetével haladjunk előre a megszentelődés útján. Amen. Fennállva énekeljük a 841. dicséretünk második versét. A 841. dicséretünk második versét énekeljük, mely így kezdődik: Igéddel hívtál, most is hű, Urunk. Leülve imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy olvashatjuk magyar nyelven a Szentírást, és hogy olyan országban élhetünk, ahol nem kerül az életünkbe, ha gyakoroljuk a hitünket. De te látod, hogy így is sokszor milyen nehéz elmélyülten olvasni a te szavadat, és milyen nehéz ráalapozva élni az életünket. Te látod, hogy mennyi minden van a világban és az egyházban is, ami bálvánnyá válhat, ami elvonhat tőled. Kérünk, te tarts meg minket a hídben, te segíts, hogy tudjunk rendszeresen Bibliát olvasni, tudjunk rendszeresen élni a te igéddel, és szilárdan állni az élet viharaiban. Köszönjük neked a gyülekezetünk közösségét, hogy hétköznap is alkalmat nyújtasz arra, hogy együtt tanulmányozzuk a te igédet, és kérünk, te áld meg így a hétközi alkalmainkat, és te áld meg az otthoni egyéni bibliaolvasásunkat is. Urunk, te látod betegeinket, hogy most a gyülekezetben is mennyi beteg van, te légy az ő gyógyítójuk, és te segíts nekünk, hogy igéddel betöltekezve lehessünk az ő támaszaik. És Urunk, eléd tesszük országunk és világunk helyzetét. Tudjuk, hogy te hatalmas Isten vagy, és minden a te kezedben van, és te állsz mindenek felett, és mi nem egy-egy nagy hatalom, vagy egy-egy nagy embernek a kezébe vagyunk kiszolgáltatva, hanem a te kezedben vagyunk. Kérünk, te oltalmazz így minket, és te segíts, hogy békében és biztonságban élhessünk. És kérünk, légy velünk egyen-egyenként is a következő hét nehézségeiben, és így hallgass meg most a magunkban elmondott egyéni könyörgéseinket is. Urunk, hisszük, hogy Te meghallgatsz minket. Amen. Imádkozunk az Úr Jézus szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Leülve hallgassuk meg a hirdetéseket. Alkalmainkat hirdetem. Vasárnap az Isten tisztelet előtt 9:20-tól 9:45-ig ima közösséget tartunk. Az Isten tisztelettel egy időben gyermekisten tisztelet és babamama szoba van a gyülekezeti házban. Ma délután 4 órától házasköri alkalmat tartunk. Kedden 9 órától bibliaóra lesz. Csütörtökön este 6 órától bibliaóra, 7 órától kóruspróba, 8:30-tól pedig ima közösség lesz a gyülekezeti házban. Péntek délután 9 órától mamakört tartunk, péntek este 6 órától bibliaiskolát, péntek este 8 órától férfikört, és ifis hétvégére is készülünk péntektől vasárnapig. Jövő vasárnap óraátállítás lesz, akinek nem állítja át magát az órája, az figyeljen erre oda, hogy időben megérkezhessünk a templomba. Jövő vasárnap úrvacsora osztásra készülünk, a jövő vasárnapi persely pénzzel pedig országos gyűjtés keretében a Duna-almási templom felújítását támogatjuk. November 9-én pedig, aki már előre tervez, női csendes nap lesz. Most az istentisztelet után megkonduló harang Fülöp Sándor egy éve elhunyt atyánk fia emlékére fog megszólalni. Temetésre is készülünk, Kemény Mikolt 56 éves korában hunyt el, temetése pénteken 2 órakor lesz. Érdemes szétnézni hátul az iratterjesztésbe, bibliák, énekeskönyvek és hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet után. Záró énekül énekeljük a 311. dicséretünket. A 311. dicséretünket énekeljük, mely így kezdődik, csak egyedül a Szentlélek. fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Áldjon meg téged Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Amen.